Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai estére egy olyan egyház atyától származó könyvet vettem, ami a nagybőti időszaknak megfelel. Egykoron nagyon nagy népszerűségnek örvendezett az ősegyházban, bár meg kell mondani, hogy nagyon nehéz írás, Hermász pásztora. Ki is ez, és miről is szó az a mű, amit én most itt szeretnék ismertetni? Egyik leghosszabb irat az egyházatyák korából, megvan teljességében magyarul, a Vanyó László féle sorozatban teljességgel még Ladocsi László fordította, illetve kommentálta. Ő ebből írta a doktori disszertációját. De a háború előtt 40 vagy alatt 44-ben fontosnak tartották, hogy a keresztény remekírók sorozatban is valami kivonatot készítsenek belőle. Ez egy prófétai irat, mondhatnánk, hogy apokalipszis. Hát ha valaki átrágta magát az Új Szövetség apokalipszisén, a János jelenések könyvén, akkor rájön arra, hogy ez nem tartozik a könnyű műfajok közé, ugyanis tele van jelképpel, olyan utalásokkal, amit talán akkor jól értettek, de nekünk mindig lábjegyzetelni kell, és valamiként, mint minden apokaliptikus műben, ott vannak azok a jelképek, amelyek nem azonnal bonthatók le. Hát ha csak egy irodalmi példát mondok, hogy mikor megjelentette Ady Endre a Fekete Zongora című versét, akkor az irodalom tanárok el voltak rémülve, hogy még ekkora hülyeséget életükben nem olvastak. Ez szó szerint így lehet olvasni az akkori írásokból. Na most, hogyha valaki kezébe veszi, és nem ismeri ezt a prófétai írás hátterét, akkor talán egyfajta érthetetlen és összevisszaságnak tartja, de nem így van. Honnét kapta ez a hitelét ez a könyv? Magát Hermásznak mondja, ami egy görög név, és van egy ilyen név a rómaiakhoz írt levél végén. Szent Pál apostol nagyon sokakat ismert Rómában, amikor megcímezte nekük a levelét. Most nem olvasom föl azt a sok nevet, kapcsolatban állt velük, holott még akkor Rómában nem járt, de voltak ismerősei, és üdvözöl ott egy Hermést is, ami Origenész óta azonosítottá vált ennek a könyvnek a szerzőjével. És éppen ezért sokáig a szent könyvek között tartották számon. Ugyanis a Biblia kanonizálása az később történt, amiről már volt szó. Forogtak ott közkézen szent iratok az ősegyházban, és nem lehetett pontosan tudni, hogy most melyik az, amelyik a szentírásba kerülhet. Van, amelyik el is veszett, például a korintusi levelekből is kettő. Ha meg lenne, már akkor se helyeznék vissza a szentírásba, hiszen azt lezárták. A latin egyházban készítettek egy ilyen listát, és a 18. században Milánóban egy Muratori nevű könyvtáros megtalálta. És abban a listában 180-ból Krisztus után ott vannak a szent könyvek, hogy ezeket a különböző egyházközségekben szent könyvnek tartják. Ott van Hermász pásztora is, azt mondja, ez nem szentírási könyv, de nagyon hasznos az olvasásra. A keleti egyház is a birodalom keleti részén lévő keresztény egyház nagyon sokáig a szent könyvek között tartotta számon. Talán azért is, mert megtalálható görög nyelven is ez az írás, holott latinul forgott közkézen az egész középkor folyamán. 19. században, pontosabban 1856-ban Athos hegyén megtalálták a görög változatát, de latin betétekkel. És hát ott is nagyon sokáig a szent könyvek között szerepelt. Mi volt ennek a könyvnek az alap gondja, és mi az, amire választ akar adni? Ugyanis ez a Pásztor nevű könyv, ez a látomások egyik fő alakja, amikor megjelenik Hermásznak, vagy Hermésznek, Hermásznak megjelenik a Pásztor, maga Jézus Krisztus. Ez a szerző elmond magáról több dolgot a könyvében, látomásos könyvében, hogy ő fölszabadított rabszolga volt, Rómába került, és ott egy rodi asszonynak a szolgája volt. És közben ott érték ő ezek a magán kinyilatkoztatások és látomások. Hozzá kell tenni, hogy ő nem pap, laikus, de proféta. Az ősegyházban voltak proféták. Például olvashatjuk a Didakhéban is, hogy a mise után, vagy a eukarisztia végeztével a proféták szólhatnak. Tehát olyanok, akik megnyilatkoztak, imádságokat mondtak, tanításokat adtak elő. Na most ő is egy ilyen profétának mondja magát, mert megjelent neki az Úr, és hát ezek a megjelenések öt látomásban, 12 parancsban és 10 hasonlatban íródtak le. Mi volt az akkor időknek a fő gondja? Ugyanis ő maga magát a harmadik pápának mondja testvéreként. Azt pedig tudjuk, hogy Péter után van Linus Cletus Kelemen. Hát akkor, ha így veszük, akkor a negyedik. Épp egy írása volt a napokban, de az latinosan Pius. De Kelemennek is mondja, hogy az én rokonom az a Kelemen, aki Róma püspöki székén ül. Ez még nagyobb tekintélyt adott neki, hogy ő olyan valaki, aki a Róma püspökének, azaz a pápának rokona. Ez ugye az első század végén születhetett ez az ember, és olyan 1050 tájékán halhatott meg, közben írta látomásokat. Na most, hogyha tudjuk az egyház történetet, akkor erre az időre az a gond alakult ki, hogy volt a nagy föllendülés az első pünkösd alkalmával, igen sokan megtértek, megkeresztelkedtek, hát Szent Péter beszédjére is olvassuk, hogy 3000-en is megkeresztelkedtek, és felnőtt fejjel döntöttek, amellett, hogy ők Jézus Krisztus követői, az egyház tagjai lettek. De hát áll az igazság, hogy az emberi természet az megmarad, kiűzhetjük vasvillával, mondja a latin közmondás, mégis visszatér. Magyarán nagyon sokan visszaestek a pogány bűnök közé. És ezért gondot jelentett, hogy hát aki egyszer felnőtt fejjel vállalta, hogy ő megkeresztelkedik. mégis gyilkosságba keveredik, hittagadásba, bálványimádásba, házasságtörésbe. Most ezeknek mi legyen a sorsa? Ezzel már a zsidókhoz írt levél szerzője is foglalkozott. Azért mondom, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője, mert pontosan nem tudjuk, hogy ki volt a szerzője. Sokáig Szent Pál szerzőségét tartották, de azt mindenféle szövegkritika alapján kimutatták, hogy legfőjebb az ő hatáskörébe tartozott az író. Na és ezt mondja a 6. fejezetben a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ne ismételjük újra az alapvető igazságokat, a holt cselekedetekből való megtérést, az Istenbe vetett hitet, a keresztségről, a kétföltételről, a halottak föltámasztásáról, az örök ítéletről szóló tanítás megalapozását. Erre is visszatérünk, ha Isten megengedi. Azt ugyanis, aki egyszer már részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot, megkapta a Szent Lelket, felfogta az Isten tanítását, és megtapasztalta az eljövendő élet erőit, aztán mégis elpártol, lehetetlen újra bűnbánatra indítani. Hiszen ha rajta áll, újra keresztre feszíti az Isten fiát, és csúfot űz belőle. Mondja a zsidókhoz írt levél szerzője. De hát azért ez csak gond volt, mert voltak a lapszik, az elesettek, a bűnben elesettek az ősegyházban, és hát ők azért mégis szánták bűneiket, szerettek volna visszajönni. Tertullián, aki nagyon rigorózus és szigorú egyházatya volt, azt mondta, hogy nem lehet, ezek tudatosan döntöttek, maradjanak ki az egyházból. De voltak olyan, akik azt mondták, hogy meg kell bocsátani. Penitenciával, de meg kell bocsátani. És ezek közé tartozott Hermász is, aki kapta a kinyilatkoztatást. És hát amikor ezeket leírja, olyan képeket vesz elő, ami hát részben Ezekiel prófétánál, de a korabeli apokaliptikákban, ilyen látomásokban föllelhető. Egy-két részt azért föl kell belőle olvasni, hogy valamit tudjunk abból, amiről én most itten szólok. Először is ő maga is bűnösnek tartja magát, mert épp azért, mert úgy volt, mint Dávid, hogy az ott a háza teraszán üldögét, de ő még a Tiberis folyó partján ücsörgött, és látott ott egy fürdőző asszonyt. És nagyon megtetszett neki, meg is kívánta, de utána azért bűntudata volt neki, hogy hát azért ő mégis házas ember. És hát ezután jelenik meg neki valaki, amikor ő elmegy Kuméba, és ez a valaki először egy öregasszony képében jelenik meg. Azt mondja, ott már előtte megintette, megjelenik, hogy hát te azért bűnös ember vagy, tartsál bűnbánatot, és azért jó lenne, hogyha ügyet vetnél a házad népére, hogy azok is térjenek meg. Amint elmondta ezeket a szavakat, bezárultak az egek. Egészen megrémültem és elszomorodtam. Azt mondtam magamban, ha még ezt is, mint bűnömet jegyzik fel, egyáltalán hogyan üdvözülhetek? Hogyan tekintek Istenre elkövetett bűneim miatt? Milyen szavakkal fogom kérelni az Urat, hogy irgalmas legyen hozzám? Amíg ezen töprengtem, és szívemben fontolgattam magamban, láttam magam előtt egy nagy fénylő karosszéket, amely hófehér gyolccsal volt betakarva. Majd megjelent ott egy agg asszony, ragyogó öltözetben, egy kis könyvvel, s a kezében leült egymagában, és köszöntött engem. Hermász, üdvözöllek! Én pedig elszomorodtam, és sírva szólaltam. Üdvözlégy, úrnőm! Erre ő megkérdezte tőlem, miért vagy oly szomorú, Hermász? Te, aki olyan türelmes, nyugodt, és mindenkor vidám voltál, miért vált hát szomorúvá az arcod, és nem örömteli? Ezt válaszoltam neki. Mert az az asszony, aki legméltóbb a szeretetre, azt mondta nekem, hogy vétkeztem ellene. Tudik, ez asszony már előtte megjelent neki, csak más formában. Erre ő így szólt, hogy vágyódtál utána, és hát ő meg kell térned, Isten elvárja tőled, hogy megtérj, és visszatérítsd a te házadat is. És utána bemutatkozik neki ez az asszony, hogy én maga az egyház vagyok. Mert ugye az egyház Hermász tanításában Istennek olyan intézménye, olyan alkotása, ami már a világ teremtése előtt is megvolt. Ezt mondja Hermász, hogy már akkor is megvolt. Tehát akkor folytatja itten, hogy álmomban, testvérek, egy szépséges ifjú kinyilatkoztatást adott át nekem, így szólt hozzám. Mit gondolsz, ki lehet az az agg asszony, akitől a kis könyvet kaptad? Szibilla, válaszoltam rá. Tévedsz, mondotta erre. Akkor hát ki ő? Kérdeztem. Az egyház, válaszolta. Miért olyan öreg? Kérdeztem tőle. Mert mindenek előtt teremtetett, ezért olyan koros, ő válaszolta, és a világ mindenség érte állítatott fel. És aztán folytatódik ez a látomás, amikor ez az agg asszony két könyvecskét mutat neki, és azt mondja, hogy ezt majd meg fogod írni. Az egyiket elküldöm Clemensnek, ez a római pápa, a másikat pedig Grapténak. És ők majd ezt a könyvet továbbítani fogják. És hát akkor itt jön a könyvnek a tartalma, ami, ahogy említettem, látomások, parancsok, hasonlatok sorozata, ami bizonyos hasonlóságot mutat a Barnabás levélnek az etikai fölfogásával. Erről már röviden volt szó, még a egyházatyák ismertetésénél, hogy milyen bűnöket, milyen erényeket ismertek abban az időben. És hát még egy nagyon fontos látomása volt ennek a Hermásznak, mert látott egy toronyépítést. De ezek mind hosszasan vannak leírva a könyvében, és ez a torony nem más, mint az egyháznak az épülete. Erre is van példa a Szentírásban, Korintusi levélben mondja Szent Pál apostol, hogy ti Isten épülete vagytok. És hát, mint minden nagy épületben, megvan az épületnek különböző alkatrésze, épületrésze, és ez a torony is nem egyforma kövekből áll. Faragott kövekből, kisebb kövekből, amit beépítenek, de valamelyik követ még el is dobják. És ez a torony a víz felett lebeg. Most aztán elmagyarázza neki, hogy azok a kövek, amelyek a legkiválóbbak a toronyban, láthatók, négyszögletes kövek, azok az apostolok és a proféták, aztán mindenkinek helye van az egyházban, mint egy élő kőnek, Szent Péter apostol mondja, de vannak olyan kövek, amit hát nem használnak föl, talán el is dobálnak, mert használhatatlanok az egyház számára. És hát ezután elmondja neki, hogy ezt az egyházat, amelyik a keresztség vizén van, mint egy nagy vízi építmény, ezt neked is építeni kell. Mert hamarosan itt lesz Krisztus második eljövetele. És leírja nem a 10 parancsolatot, hanem a 12-t. 12 parancsolatot ad neki, amit ő hosszasan ki is fejt a szerző. Lehet látni azt, hogy milyen etikai kérdések foglalkoztatták az ősegyház híveit. Az első parancs azt mondja, hidd el, hogy van Isten. Mindenek előtt hidd, hogy egy az Isten, aki mindent megteremtett és elrendezett. Nem létezőből alkotott meg minden létezőt. Mindennek ő ad helyet, de ő az, aki helyhez nem köthető. Higgyél hát benne, s féljed őt, s félvén legyél önmegtartóztató. Ezeket pedig tartsd meg, akkor levetsz magadról minden rosszat, és felöltöd az igazság összes erényét, Istennek élsz, ha ezt a parancsolatot megtartod. És aztán jönnek a többi parancsolatok, amit kifejt a szerző. Legyél ártatlan, mint egy gyerek. Senkiről ne mondjál rosszat, ne hallgass szívesen a rágalmazókat. A gonosz megszólás olyan, mint egy nyugtalan démon, sohasem lesz békés, hanem mindig a viszálykodás lakozik a gonosz megszólásban. Tarts távol tőle magad, és boldogan élsz mindenkor mindenkivel. Öltsd magadra a megfontoltságot, mert ebben nincs semmiféle gonoszságba vezető útvesztő, hanem mindenben egyenes és vidám. És akkor ezt magyarázza továbbra is, hát úgy gondolom, hogy a mai időkben ezek olyan követelmények, amik jó lenne, ha megvalósulnának, de hát az a tapasztalatunk, hogy nem, hogy gonosz megszólások vannak, mert a megszólás az önmagában nem hazugság. Az, hogy hát fölöslegesen elmondom a másik hibáit, a másik visel dolgait, hanem most épp az a gond, hogy rágalmaznak a mai időkben. Aztán utána ezt mondja, harmadik parancsolatban, szeresd az igazságot, és szádat ne hagyj el más, csak az igazság, hogy a lélek, amelyet Isten ott lakoztat ebben a testben, igaznak találtosson minden ember előtt. És hát neked az igazság lelkének kell, ugye az a Szentlélek, helyet adnod. Hát ez megint egy olyan parancsolat, ami jó volna, ha megvalósulna, de hát úgy áll a dolog, hogy az igazság létezik, a hazugságot meg kitalálják. És hát mennyi hazugsággal vagyunk, körbevéve azt mindannyian tudjuk. Utána őrizd a tisztaságot, és szívedben ne vágyódjál idegen asszony után. És ezt úgy taglalja, hogy most mi van akkor, ha valakinek a felesége hűtlen. És akkor hát magyarázza, hogyha nem akar megtérni, akkor bocsásd el. Viszont ha megbánja a bűneit, vagy a vétkes házastárs, akkor fogad vissza. De penitenciát kell tartani. Aztán utána 5. parancsolatban azt mondja, hogy legyél türelmes és okos. Hát ez megint olyan erény, amit nagyon nehéz a mai időkben megvalósítani, hogy legyünk türelmesek. Azt mondja, így majd uralkodni fogsz minden rossz felett, és a teljes igazságot munkálod. Ha türelmes leszel, a benned lakozó Szentlélek tiszta marad, s nem árnyékol be a másik lélek, amely gonosz, hanem tágas lakása lesz, örvendezni és vigadni fog azzal az edénnyel, mármint velünk, amelyben lakozik. Vedd észre, a türelem még a méznél is édesebb. És azt mondja, ne keverd össze a meglévő türelmedet az indulatossággal. Hát, épp arról szóltam tegnapi napon, hogy ma az önmegtagadások egyik legnehezebb formája, hogy türelmet gyakoroljunk. Aztán ne legyünk indulatosak. Ezt is hosszasan kifejti, hogy az indulatosság az kezdete a többi bűnöknek. Aztán 7. parancsolatában azt mondja, az Istent féljed, és ne az ördögöt. Hát ez olyan nagyon ókorinak tűnik ez a buzdítás, de ha arra gondolok, hogy ma is vannak sátánisták, és komolyan szolgálnak a sátánnak. Nem csak hiszik, hogy létezik gonosz lélek, hanem szolgálnak a sátánnak, akkor ez ma is időszerű. Aztán utána beszél egy ilyen bűn és erény katalógusról. Ebbe érdemes egy kicsit beleolvasni, hiszen ez is nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen erények és bűnök foglalkoztatták az ókor egyházát. Ismertesd meg velem, Uram, hogy miben szükséges az önmegtartóztatás, és miben nem. Halljad hát, válaszolta a kinyilatkoztató. A rossztól tarts távol magadat, de a jóban ne légy önmegtartóztató, hanem inkább tedd meg. Ha önmegtartóztatásból nem teszed a jót, nagy bűnt követsz el. Ha önmegtagadásból nem teszed meg a rosszat, nagy igazságot művelsz. Tarts távol magadat minden rossztól, és tedd meg a jót. Mik lennének ezek a rossz dolgok, kérdeztem tőle, amelyektől távol kell tartani magunkat. Halljad hát, válaszolta. Házasságtörés, paráznaság, bűnös italozás, mértéktelen étkezések, fényűző gazdagság, dicsekvés, nagyzolás, nagyzolásból eredő hazugság, rágalom, kétszínűség, a gyűlölködéstől, minden káromlástól. Ezek mindennél rosszabb cselekedetek az ember életében. Mindezektől Isten szolgáinak távol kell tartaniuk magát. Aki pedig nem tartja távol magát ezektől, az nem lesz Istennek képes élni. Halljad meg azokat is, amelyek ezeket követik. Vannak még más gonosz cselekedetek is, Uram. Sok olyan van még, amelyektől Isten szolgáinak távol kell tartaniak magukat. Így a lopás, csalás, rablás, hamis tanúskodás, fösvénység, gonosz vágyak, cselszövések, hiú dicsőségvágy, meg mindaz, ami ehhezekhez hasonló. Te talán nem úgy látod, hogy mindezek rosszak? Nagyon is rosszak az Isten szolgáinak, feleltem. Mindezektől távol kell tartani magát annak, aki az Istennek szolgál. Őrizd meg tehát magadat mindezektől, hogy Istennek éljél, és följegyezzenek téged is azok közé, akik távol tartják magukat ezektől. Mindezekkel szemben önmegtartóztatónak kell lenned, amelyektől pedig nem kell távol tartanod magadat, hanem inkább cselekedned, halljad. A jóban ne legyél önmegtartóztató, hanem tedd meg azt. Tárd fel előttem a jó dolgok erejét, kértem tőle, hogy azokban járjak, velük szolgálatomat megtegyem, és ezeket elvégezvén elnyerjem az üdvösséget. Halljad hát, válaszolta, a jó dolgokat. Mindenek előtt a hit, az Úr félelme, a szeretet, az egyetértés, az igazságosság, szerinti beszéd, az igazság és türelem. Az ember életében nincs jobb ezeknél. Aki megőrzi ezeket, és nem tartja magát távol tőlük, boldog lesz egész életén keresztül. Halljad most azokat is, amelyek ezeket követik. Az özvegyeknek, árváknak tett szolgálat, nélkülözők látogatása, Isten szolgáit szükségeiktől megszabadítani, vendégszeretőnek lenni, mert a vendégszeretetben ott található a jó cselekedet. Senkivel sem ellenségeskedni, békességben élni, minden embernél szerényebbnek lenni, az idősebbek tisztelete, az igazság gyakorlása, a testvériség megőrzése, a döjf elvetése, türelmesnek lenni, az elszenvedett sértésekre nem gondolni, a lelkükben megfáradtakat megvigasztalni, a hitben elesetteket nem elvetni, hanem visszatéríteni, jókká tenni, a vétkezőket meginteni, a nélkülözőket és szükségben szenvedőket nem szorongatni meg, meg mindaz, ami ezekhez hasonló. Ugye te is úgy látod, hogy ezek jók, mondotta. Mi is lehetne náluk jobb, Uram? Válaszoltam rá. Járjál hát ezeknek megfelelően, és ne tartsd magadat tőlük távol, így az Istennek fogsz élni. Tartsd meg tehát ezt a parancsot, ha jót teszel, és nem tartod magad tőle távol, Istennek élsz. Aztán utána a 9. parancsban, hogy vessen el minden kételkedést, ami az Úrtól való. Tehát nem olyan kételkedést, ami a mindennapi életben bizonytalan, hanem ami az Úrtól való. Mert Istenben mindig szilárdan kell hinni, és ne kételkedjünk, hanem higgyük azt, hogy Isten a mi atyánk és javunkat szolgálja. Aztán utána arról is beszél, hogy vesd el magadtól a szomorúságot, mert az a kételkedés és indulatosság nővére. És itt hosszasan beszél arról, hogy ne legyen a keresztény ember szomorú. És ne gyötörd, mondja, a magadban lévő szent lelket, és ő ne hagyjon el téged, hanem légy inkább vidám a Szentlélekben. Ugye nekünk egy egész más képzetünk van, ugye az ókor keresztényeiről, akik minden üldöztetést vállaltak, meg önmegtagadást is, hogy azok örökös ilyen halálfélelemben, szomorúságban éltek, hogy hát milyen rossz a világ. Nem, azt mondja, vesd el magadtól a szomorúságot, és próbálj meg vidám lenni, de ezt a Szentlélektől kérjed. Egyébként visszatérve arra a bűn és erény katalógusra, amit még másutt is részletez, azért is olvastam föl, hogy ha valaki mondjuk, hogy hirtelen átpásztázza magát a 10 parancsolat alapján egy gyónásnál, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy nekem semmi vétkem nincsen. Hát mert én nem gyilkolok, nem lopok, stb. De amikor így mélyére világít a lelkének, ebben az időben nem volt még mély pszichológia, de ők már ezt alkalmazták, akkor látta azt, hogy mennyi indulat van az emberben, és főként az, hogy nem akarja a bűnét bánni. Hát ha valamikor, akkor a mi időnkre alkalmas az, hogy nem csak, hogy nem akarja a bűnét bánni, hanem elveszett a bűntudat. Ezt még 12. Pius mondta a II. Világháború után közvetlenül egy ilyen amerikai társaságnak, hogy a század nagy bűne, hogy elveszett a bűntudat. Hát gondoljuk meg, ugye ott voltak a II. Világháború rémtettei. Hitler azt mondta, hogy a lelki ismeret egy zsidó találmány. No, de a kommunizmus se kell féteni, mert az előtte járt a gyilkolásban. Ha valaki ezt nem hiszi el, hogy ezt akkor már tudták, olvass el a 30-as években kiadott katolikus lexikont a kommunizmusról, hogy mit ír Lenin és Stalin bűneiről a 30-as években. Mert a kommunizmus meg a nácizmus egytörő fakad, mondja Bibó, ott se volt lelkiismeret, csak egyedül a párt irányítás, amit a párt mond. És minden további nélkül lehet egy gyilkolni, és nem volt bűntudat. Tehát, ha valamikor azt mondta ez a Hermász, hogy hát tartsál bűnbánatot, és ne zárd ki magadból a bűntudatot, akkor ez most nagyon érvényes. Aztán utána mondja, hogy hát vágyakozzá a jó dolgokra. Ugye ott van a 10. parancsolat, vagy a 9. és 10. parancsolat, hogy ezt ne kívánd, azt ne kívánd. Isten nem azt mondja, hogy semmit se kívánjunk. Aki nem kíván semmit, az meghal. Tehát kívánni kell. De nem mindegy, hogy mit kívánunk. És azt mondja ez a Hermász, hogy a jó dolgokat kívánjad. Arra vágyakozzá, a jó dolgokra, hogy azt meg tud valósítani. És utána ő maga teszi fel a kérdést ennek a kinyilatkoztató személynek, hogy ez megvalósítható? Ez a sok parancs, ez egyáltalán megvalósítható? És akkor azt mondja neki az égi hang, ha meggyőzöd magad arról, hogy megtartatók, akkor meg is tudod tartani. De azt gondolod, hogy nem tud megvalósítani, akkor nem is fogod tudni megvalósítani. Ez egy alapelv, ha valakinek, valaminek neki fog egy ember, és egyáltalán nem bízik benne, hogy meg tudja valósítani, akkor neki se fogjon. Tehát egy lélektani dolog azt mondja, hogy megvalósítható, ha hiszed azt, hogy ezt meg tudod valósítani. Szent Ágoston így mondja, amikor a szentekről elmékedik, hogy nem szakadt le az a híd, amin ők átmentek. Tehát szenteket csodáljuk, de azért a tulajdonságaik követhetők. Te is mehetsz rajta. És hát utána jönnek még a látomások, azok nagyon érdekesek, valószínűleg ilyen keleties eszínus hatás is érte ezt a Hermászt, mert tele van ilyen növények, fűzfák, zöldülő növények, elszáradó fák, ezeknek a hasonlatával, és ezekben a látomásokban ugye azt állítja, hogy nekünk ezt a földi életet, mivel nincs maradandó hazánk itt a földön, nekünk úgy kell élni, hogy tudatában annak, hogy ideiglenes lakóhelyet kaptunk, de ezt a földi életet a kamatoztatva a talentumainkat kell megélni. És a kinyilatkoztatás, amit ő kapott ettől az úrnőtől, az képesíti őt arra, illetve a Szentlélek, hogy ő ezeket meg is tudja valósítani. Említettem azt, hogy hivatkozik arra, hogy ő rokona Kelemen pápának vagy testvére, akinek át kellett adni egy könyvet, meg Grabténak. Hogy ez most pontosan így volt-e, azt nem tudjuk ellenőrizni, de kétségtelen, hogy Kelemen pápa, ugye Linus Cletus Kelemen pápa, az olyan írásokat is közreadott, amikben a bűnbánatra való buzdítás nagyon benne van. Van neki egy levele, éppen minap olvastuk, a korintusi hívekhez írta, akik abban az időben sokat civakodtak egymással, és akkor ír nekik egy levelet, hogy hát azért jó lenne, hogyha mindenki megbánná a bűneit, és keresné a békességet és az egyetértést. Én ebből olvasok föl egy rövidke részletet, szintén azért, hogy a mostani nagybőjti időhöz kapcsolható gondolatokat adjak. Tekintsük végig a világ minden korszakát, és értsük meg, hogy Isten minden nemzedék életében megadta a bűnbánat lehetőségét megtérőknek. Bűnbánatot hirdetett Noé, és akik hallgattak rá, megmenekültek. Jónás hirdette, hogy pusztulás vár a ninivejekre, akik erre bűnbánatot tartottak. Könyörgésükkel megengesztelték Istent, és megmenekültek, és bár nem tartoztak Isten választott népéhez. A Szentlélek sugalmazására szóltak a bűnbánatról az isteni kegyelem követei. A mindenség ura is szólt a bűnbánatról, esküvel erősítvé meg szavát, élekén úgy mond az Úr, inkább akarom a bűnös bűnbánatát, mint halálát. Ezt a nagyszerű ígéretet is hozzátette még, Izrael háza, téri meg gonoszságodból, mondd népem gyermekeinek, ha bűneitek a földről az égig érnek, ha pirosabbak a skarlátnál, és feketébek a kecskeszőrből készült takarónál, de egész szívvel hozzám megtértek, és mondjátok, atyánk, akkor, mint szent népemet, hallgatlak meg benneteket. Az Úr azt akarja, hogy összes kedves gyermeke részesüljön a bűnbánatban, és kijelentését mindenható akaratával erősíti meg. Hát a nagybőjt amellett, ez a Szent 40 nap, hogy szigorú, mint az év többi ideje, azért ennek ez az öröme és vigasztalása, hogy bűneinkre van bocsánat, ugye erre maga az Úr Jézus többszörösen rámutatott, ezt tanították az egyházatyák, és a most bemutatott Hermész is a Pásztor című művében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Enciklikák.
Második János Pál,